Ez itt a Pozsonyi Podcast 53. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm hallgatóinkat. A pozsonyi kifli több, mint édesség, ma sokkal inkább a régi, sok nemzetiségű Pozsony egyik szimbóluma, és nem mellesleg annak a Pozsonyi Egyesületnek a névadója, amelynek komoly érdemei vannak a város múltjának feltárásában. A Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alapítója és honlapjának főszerkesztője, ifja Pap Sándor, a Pozsonyi Podcast mai vendége. Szervusz Sanyi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szia! Üdvözlöm a hallgatókat, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Az első kérdésem az lenne, hogy te egyébként egy édesszájú ember vagy?
Hát igen, édesszájú ember vagyok, ebben most beletaláltál, igen.
Emlékszel, amikor először ettél pozsonyi kiflit, amikor először találkoztál a pozsonyi kiflivel, mint az édességgel?
Pontosan ezt nem tudom megmondani, de gyerekkoromból emlékszek rá, hogy a nagyszüleim készítették ezeket a kifli alakú, omlós, mákos, diós, beigliszerű édességeket, de akkor pontosan nem is tudtam, hogy ez a pozsonyi kifli. Először számomra ez akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a Pozsony múltjával elkezdtem foglalkozni, és az ezzel kapcsolatos cikkeket olvastam a 90-es években a Pozsonyi újságban, majd egy ilyen nagy képeslapalbumban felfedeztem ezeket a gyönyörű képeslapokat, és körülbelül 15 éve foglalkozok már ezzel a témával.
Az új könyvedben, amelynek a társszerzője Julius Czmorey, helyre tesztek egy tévedést a pozsonyi kifli eredetével kapcsolatban. Akkor mondjuk ezt most el, hogy tulajdonképpen mikortól készítenek pozsonyi kiflit Pozsonyban, és hogyan tártátok fel ezt a valódi történetet?
A lényege az egész kutatásunknak az, hogy pontosan nem lehet megmondani, mikor sütik a városban, de tudjuk, hogy 1899-ben az akkor híres pozsonyi pékmesterek a 300. évfordulóra készültek, és a Pozsonyi Városi Levéltár gyűjteményében a Pozsonyi Pékcég iratai között van egy dokumentum, amelyben szerepel az első nyilvános említése a pozsonyi patkónak, a beiglinek 1599-ből. Sokáig az a tévhit élt a városban, hogy 1785-ben Sójerman, akinek a mostani Jezdoszláv téren, a sétatéren volt a péksége, helyezte ki Mikulás napján ezeket a patkókat a kirakatba. Rengeteg újságot, forrást átnéztünk, sehol se találtunk rá utalást, egyedül egy 1940-es újságban, amikor is a egyik neves pékmesterrel, Kastnerrel készítettek egy interjút a Szlovák című napilapban, és ő mondja azt, és a cikk címe is, hogy 155 éves ez az édesség. Ha visszaszámolunk, akkor így jön ki ez az 1785-ös dátum, és a 90-es években Nyitrán az Agrokomplex kiállításon egy hölgy, Zelenáková hölgy készített egy katalógust, és ő szerepelteti ott ezt a dátumot, és sokáig a város hivatalos oldalain, a turisztikai idegenforgalmi információs anyagokban, de még a szakirodalomban is ez a dátum szerepelt. Ortvai Tivadar egy 1590-es dátumot említ, de hát kijelenthetjük, hogy a 16. századtól ismert sütik a városban.
A pékmesterség, mint olyan, mindig is fontos szerepet játszott Pozsony életében, vagy mikortól lett ez Pozsonyban egy ilyen meghatározó iparág?
Hát, hogyha nézegetjük ezeket a régi iratanyagokat a levéltárba, az egyik legrégebbi mesterségről van szó, a 14. századtól találunk rá utalásokat a különböző városi dokumentumban, például az adóösszeírásban már említik a mai Gorki utcán a pékbástyát, ami nem, most már nem létező épület, hogy ezt ennek a bástyának a működtetését a pékek fedezték, de a pékcég az a 15. századtól jelenik meg a városban, ennek az iratanyaga megtalálható most a városi levéltárba, és folyamatosan végigkövethető ennek a pozsonyi kiflinek a származás története is, hogy először beszélünk a fehér és fekete sütő pékmesterekről, külön a feketék voltak azok, akik a kenyérsütéssel foglalkoztak, a fehér, akik a többi pék sütemény készítésével, és aztán tudjuk, hogy a 19. század végén megszüntetik, felszámolják a céheket, és létrejönnek a különböző ilyen szövetségek, a Pozsonyi Pékmesterek Szövetsége, és ettől az időszaktól már a fellelhető dokumentumokba külön találkozunk a beiglisütőkkel, az úgynevezett bolygatbekkerekkel, a különböző városi címjegyzékekben, ahol már név szerint fel vannak sorolva ezek a pékek, és innentől már végigkövethető pontosan azt, hogy ki foglalkozott pozsonyi kiflel, illetve megjegyezném, hogy itt volt egy nagyon fontos, régebb óta ismert pékáru, az a pozsonyi kétszersült, ennek a legnásabb készítője Kesszelben György volt, aki az első elnöke is volt ennek a Pék Szövetségnek, úgyhogy a pozsonyban a legrégebbi mesterségek közé sorolhatjuk a pékipart.
A pozsonyi kifli, mint olyan, honnan ered, tehát, hogy voltak-e valamilyen előképei esetleg, akár Pozsonyon kívül, és miért éppen Pozsonyban vált ez egy ilyen szimbolikus jelentőségű édességé?
Hát feltételezhetjük, hogy a német nyelvterületről, de egy ilyen zsidó hatást is érezhet, gondolunk, hogy ez is befolyásolta, de maga a diós is, a mákos kalács, ez a tipikus karácsonyi édesség. Tudjuk, hogy a mák a gazdaságot, a dió a veszély elleni önvédekezést szimbolizálta, és ezeket a valószínűleg Sziléziába, a középkorba a vándorlegények hozhatták át a pékségekbe, de maga a formája, a kifli alakja, az összetétele az itt alakult ki a városba a 16. században, és a 19. században éli aztán később aranykorát, úgyhogy...
Egyféle pozsonyi kiflit készítettek itt Pozsonyban? Volt egy valamiféle hiteles általános recept, amihez mindenki tartotta magát, vagy a pozsonyi kifli fénykorában többféle változat is létezett a városban?
Ez nagyon érdekes, mindegyik pékmesternek saját receptje volt. A 90-es években pont Julius Morey, akit említettünk, ennek a képeslap albumnak a szerzője, ahol találkoztam a képeslapokkal. Ő a társszerzője is a mi könyvünknek, már nagyon régóta együttműködünk, ő gyűjtött össze a Vecsernyékbe, a 90-es években különböző ilyen cikkeket, emlékeket, hogy a rendszerváltás után nagy divatja volt arra, hogy a múlt újra felfedezésének, és akkor elterjed a városba, de hasonló különböző közép-európai nagy, ilyen eltitkolt, a volt rendszerben eltitkolt márkákkal különlegessége kapcsolatban, hogy létezik valahol egy páncélszekrényben egy igazi pozsonyi kifli recept, de ez nem igaz. A pékmestereknek saját receptjeik voltak, mindegyik háztartásban, mindegyik konyhában külön recept volt megtalálható, de azért vannak bizonyos kritériumok, mert most már tudjuk, hogy vagy hát nem, most már a pozsonyi kifli hagyományos, különleges termékként szerepel az Európa Uniós jegyzékekbe, és azért vannak különböző előírások, hogy mitől pozsonyi kifli a pozsonyi kifli, ez csak ezek a szempontok alapján lehet forgalomba hozni, árusítani, de otthon mindenki a saját receptje szerint készíti mai napig.
Kik voltak a legfontosabb, leghíresebb készítői a pozsonyi kiflinek, amikor a fénykorát élte ez a termék?
Hát az első nagy pékmester Sojerman Vilmos, akire találunk utalásokat a Pressburger Wegweiserbe, a Pozsonyi útmutatóba, ez a korabeli címjegyzék, ő a sétatéren működtetett egy pékséget. Érdekesség, hogy Kolmár Józsefnek, Petőfi legjobb pozsonyi barátjának van egy írása pont, amik arra pozsonyi Petőfi szobor kapcsán keresik a helyet, hogy hol legyen megtalálható, hol legyen elhelyezve a szobor. Kolmár visszaemlékezéseiben írja, hogy a sétatéren Sojermannál többször is fogyasztottak mákos és díjos patkot Petőfi Sándorral. Ezt a pékséget Lauda György vette át, de megemlíteném itt Korcse János nevét, aki Szlovéniából került Pozsonyba, Svapak Ágost a legnevesebb, Wendler Gusztáv pékdinasztia, Wendleri pékdinasztiája a Stefánia úton, Csehlárék, Pressburgerék, rengeteg névvel találkozunk, és a 19. folyamán, ha lapozgatjuk ezeket a régi újságokat, magyar és német újságokat, akkor mindenhol fellelhetőek, főleg a karácsonyi időszakban ezek a hirdetések, ahol szerepelnek ezek a nevek, de a magyarországi, vagy a többi, a nem pozsonyi sajtóban, a korabeli hirdetésekben is találkozunk ezekkel a nevekkel. A 19. század második felébe éli virágkorát a pozsonyi kifli, ekkor kerül ki a nagy kiállításokra. Budapesten az általános kiállításon működtetnek pozsonyi pék pavilont, a pékek, a millenniumi kiállításon, de Párizsba is tengeren túlra is átkerül. Chicagóba a világkiállításon díjazzák Svapaknak, elismerik a Svapak által készített pozsonyi patkókat. gyakorlatilag ez a második világháború után fejeződik be, amikor is megszűnik ez a mesterség a városban, és onnantól kezdve hát beszélhetünk hanyatlásáról, de a recept megmaradt Magyarország, vagy a Közép-Európa más vidékein is, a szakácskönyvekben ott maradt is a háztartásokban, de újra a reneszánszát most a 2000-es évek elejétől éli, amikor is újra visszakerül a köztudatba, egyre több helyen sütik Pozsonyban, és levédeti Szemes Béla, a pozsonyi cukrászok és pékmesterek vezetője az Európa Uniónál.
Még egy kicsit térjünk vissza a virágkorára a pozsonyi kiflinek, amit mondasz, hogy a 19. század második fele a századforduló környéke. Érdekes információk vannak arról is a könyvetekben, hogy milyen viszonyok uralkodtak így a pékségekben, hogy a pék legényeknek a helyzete azért nem volt olyan rózsás, erről még mondj esetleg egy-két szót, kérlek.
Igen. A 19. század végén a szociális körülmények miatt a pékinasok tüntetést is terveztek Pozsonyban, Pesten is volt ilyesmi, fellázadtak a lakhatási körülmények ellen, a bérek ellen, és külön szövetséget is hoztak létre, ahol ilyen érdekképviseleti ilyen szövetséget hoztak létre. A pék szakma az egy nagyon nehéz szakma a mai napig. Akárhányszor járunk Pozsonyban, most a mostani pozsonyi kiflisütő pékeknél, nagyon korán kelnek, nagyon nehéz, tehát 300 ezer darab pozsonyi kifli gyártott le Svapach egy évben. Úgyhogy igen, voltak ilyen nézeteltérések, de utána ez így a műszaki és technikai fejlődéssel így ez azért változott, hogy elkezdik használni az elektromos áramot az üzemekben, a pékségekben, Svapach vezeti be, Svapach Ágost, akinek a szárazlámon volt a pékség először. Igen, voltak ilyen nézeteltérések.
Megdöbbentő az ember például ez csak ezzel kapcsolatban, hogy azért is sztrájkoltak a péklegények, hogy 12 órás munkaidő, a 12 órás munkaidőért, tehát hogy ez a mai viszonyok között azért már ilyen elég durván hangzik, hogy azért kellett sztrájkolni, hogy 12 órát dolgozhassanak, akkor valószínűleg többet dolgoztak ennél eredetileg.
Igen, ez egy nagyon nehéz szakma lehetett, de ez a viszonyrendszer, maga ez a hierarchikus rend, ez egész a középkortól megfigyelhető, a mester, a péklegény kapcsolata. De miután megszüntetik a céheket, ezzel kapcsolatban is modern reformokat kellett bevezetniük a pékmestereknek.
Említetted Szemes Bélának a nevét, aki fontos szerepet játszott a pozsonyi kiflinek az újra felfedezésében. Ki volt pontosan ő, és milyen a története, és hogyan kapcsolódik az egyesületetekhez?
Szemes Béla a jelenkori pozsonyi kifli megmentője. Ő a szlovákiai cukrászok és pékmesterek szövetségének az elnöke volt. Nemrég elhalálozott, nekünk még volt vele személyesen, még tudtunk vele személyesen találkozni, készítettünk vele egy interjút is, de a pozsonyi kifli polgári társulás tagja is volt, rendszeresen járt a rendezvényeinkre. Ő volt az, aki kidolgozta az Európai Uniónak azokat a kérvényeket, amely alapján hagyományos, különleges termékként lett bejegyezve. Ez egy 10 éves procedúra volt, 2004-től 2014-ig tartott ez a folyamat. Hagyományos, különleges termékként lett bejegyezve a pozsonyi kifli. Ebben a leírásban megtalálható a pontos recept, és ez alapján, recept alapján lehet csak forgalmazni és árusítani. Itt háromféle megnevezés szerepel. Pozsonyi kifliként, bratislavski rozsokként és pressburger kiflekként lehet a pozsonyi kiflit forgalmazni és árusítani. A többi történelmi megnevezés, a potkovicski, a patkó, a bojgle, ezek általában helytelen megnevezések, hogyha valahol ilyet látunk, akkor ez nem az Európa Unió által levédett különleges termék.
Ez a recept, amit említesz, ami az Unió által is védett, ez egyébként mennyiben igazodik ahhoz a hagyományos pozsonyi kiflihez, amit a fénykora idején fogyaszthattak Pozsonyban? Van-e esetleg valami különbség a kettő között?
Igen, én ezt többször is áttanulmányoztam. Maga a töltelék százalék aránya, de erről Szemes is beszélt nekünk, meg szerepel a könyvben is az interjúban, hogy régen ez 50-50 százalék volt, az Európa Unió által bejegyzett receptben ez megváltozott 60-40 százalékra. Régen édesítő nem használtak annyi cukrot a 19. század első felében, mézet használtak, kacsazsírt, marhafagyút, vajat, természetes alapanyagokból készült minden, nem volt margarin, úgyhogy ennyi különbség lehet, kisebbek a jelenlegi pozsonyi kiflik. Schwabachnál a feljegyzéseiben találkozunk Grosses, Kicsi, Kleines, pozsonyi kiflivel, de érdekes, hogy készített Schwabach dualista kiflit is, ami mákos és diós volt egyben.
Ma szerinted hol árulják a legjobb pozsonyi kifliket?
Hát nagyon sok helyen van már pozsonyi kifli a városban, ez nekünk is köszönhető. Mi a Fantasztikó céggel működünk együtt, vele egy ilyen városi brandfesztiválon találkoztunk 10 évvel ezelőtt, Ján Simunek a vezetője, ő rendszeresen a különböző városi rendezvényeken, az adventi vásáron is működtet mellettünk standot, de a nagy Dobritron is, az a népszerű városi rendezvényen is árusít, de szállít most már egy-két cukrászdába, éttermiszer, élelmiszerláncoknak szállít. Szerintem ő a legjobb pozsonyi kifli sütőmester.
Miért éppen a pozsonyi kifliről neveztétek el az egyesületeteket, a pozsonyi kifli polgári társulást, ami ugye alapvetően Pozsony múltjának a feltárásával foglalkozik?
Hát sokat gondolkoztunk, amikor Bolemann Tévával, az egyesület másik alapítójával, az elnöknővel a nevét kerestük az egyesületnek. Mindenképpen egy modern, szlovákiai, magyar, lokálpatrióta, örökségvédelemmel foglalkozó egyesületet, szervezetet szerettünk volna alapítani, amelyik jobban, erőteljesebben megjelenik az interneten, ez 10 évvel ezelőtt volt. Gondolkoztunk egyéb neveken, szeretlek, Pozsony, ilyen közhelyszerű megnevezéseken, és én akkoriban nagyon sokat foglalkoztam már a pozsonyi kiflivel, folyamatosan kutattam a könyvtárba, meg gyűjtöttem a képanyagokat is ezzel kapcsolatban, és akkor az Éva mondta, hogy akkor legyen pozsonyi kifli a nevünk. Ez a név, ez a márka név nekünk szerencsét hozott, minket most már úgy ismer mindenki a városban, hogy itt vannak, mi vagyunk a kiflisek, a roskárok, sikerült képítenünk egy nagy közösséget magunk körül, szerencsét hozott nekünk ez a név. A webmagazinunk is, a három nyelvű webmagazinunk is ilyen név alatt működik. Jó választás volt, úgy gondolom.
Miért gondoltátok egyébként, hogy szükség van Pozsonyban egy ilyen egyesületre, amelyik megpróbálja a városi múltat feltárni, és ami a többnyelvűség hagyományát is ápolja? Miért fontos ez a mai Pozsonyban szerinted?
Hát mi akkor a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában dolgoztunk, és én több pozsonyi témával is foglalkoztam, Liszt Ferenccel, volt egy nagy nemzetközi Duna kiállítás, ahol a pozsonyi Dunával kapcsolatos emlékeket kellett összegyűjtenem, és azt vettem észre, hogy így annak ellenére, hogy a Stefan Holcsiknak a Pozsonyi, a Bratislavské noviniban minden héten megjelent ez a cikk sorozata, amit mind nem visszaemlékszem, hogy mind alig vártuk, hogy egy újabb cikk megjelenjen, és akkor valamilyen érdekességet feltárt a város múltjára kapcsolatban, hogy a Marencsin könyvkiadónak ez a fontos, most már 200 kötetes várostörténeti sorozata. Magyarul nem nagyon jelentek meg a rendszerváltás után Pozsonyról szóló ismeretterjesztő jellegű könyvek, és úgy gondoltuk, hogy ez egy jó téma. Éva kicsit ideologisztikusabban szoktam így mondani, hogy így azt szerettük volna az emberekkel megismertetni, hogy mi mit szeretünk Pozsonyban, miért szeretjük ezt a várost, milyen a múltja, melyek azok a helyszínek, amelyeket szeretünk. Én láttam egy bizonyos ilyen szakmai űrt is, hogy így miután sokat jártam akkoriban már a levéltárba kutatni, hogy így tényleg vannak itt olyan témák, amiket így tényleg csodálatos módon meg lehet jelentetni az interneten, a weboldalon, akkor indultak ezek a szociális oldalak, és elsők voltunk azok, akik így komolyabb gyűjteményeket digitalizálva, képanyagokat megjelentettek az interneten, nagy segítségünkre volt az, akkor így lettünk népszerűek, most már rengeteg ilyen oldal működik. Úgy tényleg úgy éreztük, hogy szakmailag is, és a pozsonyi magyar közösségnek is, de azt a meglepetésünkre rengeteg szlovák rajongónk lett és csatlakoztak hozzánk. Szlovák nemzetiségek, úgy gondoltuk, hogy szükség van egy ilyen szervezetre.
Mi az, amire a legbüszkébb vagy az eddigi, most már több mint 10 éves fennállása óta pozsonyi kifülnek? Mi volt a legfontosabb szerinted abban az egész munkában, amit eddig elvégeztetek?
De beszélhetnék itt szakmai sikerekről tényleg, hogy a magazinunk a közép-európai viszonylatban is az egyik legolvasottabb ilyen típusú oldal, és ez több nyelven működik. A könyveinkről, de talán a kiállításainkra, a kültéri pop-up kiállításainkról. De hát részt veszünk különböző digitalizációs kutatási projektekben is. Több elismerést is kaptunk a várostól, a szakmától, de ami talán a legfontosabb, az a közösség, ami kialakult a pozsonyi kifli körül. Jelenleg már 300 tagunk van, és tényleg ilyenkor az adventi időszakban érezzük, amikor kint szoktunk lenni az adventi vásárba, hogy ez egy élő civil szervezet, van értelme annak a munkának, amit elkezdtünk, nagyon jó kapcsolatunk van az idegenvezetőkkel. Pozsonyban tényleg azt lehet mondani, hogy az egyik legismertebb civil szervezet vagyunk. Vannak közöttünk magyarok, szlovákok, az egyik alelnökünk Ján Vihnának kitűnő idegenvezető, a Pozsonyi Információs Központban idegenvezetői tanfolyamának ő az egyik lektora, ő a szlovák alelnök, de Korpás Árpád, aki a múltkori adásban vendégként szerepelt itt, ő a magyar alelnök. Tényleg ez a közösség, ami kialakult, ez a rajongótábor, ami virtuálisan az interneten is érezhető, ez egy nagyon jó visszajelzés, de személyesen, amikor a rendezvényeink vannak, vagy kint vagyunk ezeken a városi rendezvényeken, egy nagyon jó hangulatú közösséget sikerült összeverbuválnunk magunk köré, úgyhogy tényleg ez a legfontosabb eredményünk.
Mik a jelenlegi terveitek, mind dolgoztok most, mi várható a pozsonyi kiflitől a közeljövőben?
Hát folyamatosan dolgozunk az internetes magazinunkat, cikkeket jelentettünk meg, könyveket is tervezünk megjelentetni. Az utolsó kültéri kiállításunk, ami a Városháza udvarán volt, a pozsonyi családokkal, Ichbinein Pressburger címen hoztuk létre. Ez a kültéri pop-up kiállítások a városi terekben kerülnek mindig megrendezésre, és ennek a kiállítási családtörténeti anyagnak tervezünk kibővítve megjelentetni egy 3 nyelvű albumot, mert régi pozsonyi családok leszármazottai szerepelnek majd, milyen kapcsolatuk van a várossal, sokan közülük elköltöztek a városból, külföldön élnek, de még a mai napig erős pozsonyi lokálpatrióták maradnak, és tervezzük márciusban, ha minden igaz, a színház előtt a sétatéren megnyitni egy nagyon jó témájú, érdekes kültéri kiállítást Tour de Pressburg, a szoborvándorlásról Pozsonyban. Nagyon érdekes téma, legismertebb a Petőfi szobor története, de évek óta kutatjuk ezeket az anyagokat is, és az emléktáblák és az anakronizmusokról is lesz benne szó. Márciusban nyílik ott a kültéri kiállításunk, most ezzel foglalkozunk.
Karácsonykor nálatok lesz-e otthon az asztalon pozsonyi kifli, vagy esetleg te magad készítesz-e, tudsz-e pozsonyi kiflit sütni?
Hát én még nem sütöttem pozsonyi kiflit, de valószínű, hogy a Fantasztikotos Simonektól szoktam beglit vásárolni, és kiflit is mindenképpen lesz az asztalon, a pozsonyi finomságból.
400 éves legenda, a pozsonyi kifli története, ezzel a címmel jelent meg ifja Pap Sándor és Julius Cumorei új kötete a pozsonyi kifli polgári társulás gondozásában. A pozsonyi podcast vendége ifja Pap Sándor volt, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.
Én Szalai Zoltán vagyok, kövessetek bennünket továbbra is Facebook oldalunkon és Spotify csatornánkon, és olvassátok a Gyennyikent. Sziasztok!